Tisztelettel köszöntöm Önöket a Mandiner Világrend című műsorában. Maráci Tamás vagyok, műsorvezető, újságíró. Ezen a héten pedig ebben az adásban az EU jövőjére fogunk foglalkozni, különös tekintete arra, hogy 3 héten belül, illetve éppen kívül EP választások lesznek, és ennek bizonyosan lesz vonatkozása és hatása arra, hogy az EU hogyan alakul át intézményi rendszerében, stratégiájában és egyéb ügyekben. 2 szakértőt hívtam ebben az ügyben, Moldis Csapát, az MCC külgazdasági műhelyének vezető, Csaba, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és Kalas Vivient, az NK Európa Stratégia Kutatóintézet kutatóját. Vivien, köszönöm neked is, hogy bejöttél. És hogy kezdjem azzal, amit most már 3. hete minden vendégemtől EP témakörben kérdezek, hogy sok narratíva van arról, hogy mi a tétje az EP választásoknak. Röviden, a ti szempontotokban hogyan látjátok, hogy milyen szempontban van ennek súlya itt 2024 nyarán, Vivien, talán?
Ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, akkor az Európai Unió jövője. Kicsit bővebben én úgy látom, hogy egyrésztről tétje az, hogy milyen irányba megy tovább az integráció, hiszen ugye, ahogy szokták mondani szakértők is, a médiában is így lehet olvasni, hogy föderalisták, szuverenisták vitája. Itt azért a választópolgárok fognak valamilyen visszajelzést adni arra vonatkozóan, hogy ők hogyan látják az Európai Unió jövőben irányvonalát, mennyire szeretnék mélyíteni, illetve a mostani helyzetet fenntartani. Ezt mindenképp a választás tétjének tartom. A másik pedig az Európai Unió világpolitikában betöltött szerepe. Szerintem ez is egy meghatározó, gondoljunk itt akár mondjuk az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos válaszreakciókra, hogyan mennek tovább a szankciók, milyen irányt vesznek, de akár említhetem a gazdasági helyzetet is, ugye Kína és Amerika között az Európai Unió hogyan tud, vagy hogyan nem tud megerősödni világpolitikai szempontból, úgyhogy ezt a kettőt mondanám.
Én azt gondolom, hogy jelzésértékű önmagában véve, hogy ekkora vita előzi meg a választásokat. Tehát ugye korábban is voltak viták, és hogy megyünk vissza az időben, azt lehet látni, hogy egyre jellegtelenebb viták. És most ez az első ponttól ennyire világosan lehet látni, hogy két milyen típusú koncepció áll egymással szemben. Ugye tudjuk, az európai integrációval kapcsolatosan rengeteg ilyen integrációs elmélet van, koncepció, de most talán először lehet látni, hogy két világosan egymástól eltérő, világosan elkülöníthető koncepciót látunk egymással szemben, egymással szembe feszülve, és ennek természetesen, ahogy a Vivien mondta, nyilvánvalóan a külpolitikában van jelentősége leginkább. Én azt gondolom, hogy hosszú távon viszont ami talán fontosabb lehet az, hogy az Európai Unió hogyan tudja azt a helyzetet kezelni, amit ha egyszerűen akarjuk leírni, a versenyképességének az általános romlását jelenti. Szuper. És ez ellen hogyan tud fellépni.
Szuper, köszönöm szépen. Nagyjából erre gondoltam én is. Ezeket a válaszokat vártam, így láthatlanba is, hiszen pont úgy építeném fel a beszélgetésünket, hogy először nézzük meg az EU belső változását, és utána rátérnénk a geopolitikai, világpolitikai szerepére ennek a 27 tagú tömbnek. És ha jól értettem, akkor Csaba, te is egyetértettél az a két erő, amit mondtál, hogy a narratívájuk feszül, ez a te is úgy írnád, hogy szuverenitek és föderalisták. Akkor helyben vagyunk tényleg, és akkor hagyj menjek ezen a nyomon tovább. Gál Kinga volt itt egy hete Fidesz EP képviselő, aki most már a 5. ciklusát kezdi majd jártól. És Jacek Szeriszvolszki nevű lengyel EP képviselővel készítettem egy 2 hónappal ezelőtt interjút, és mind a ketten egybehangzóan azt mondják, egyébként mind a ketten jobb oldal képviselők, tehát a világnézetük ugyanaz, tehát nem meglepő, hogy ezt mondják. De mind a ketten azt mondják, hogy már az Európai Parlament előtt olyan javaslat vannak, ami egy szuperállami berendezkedést készít elő, olyan intézményi hatásköri változásokat, reformokat terveznek nyártól a következő Európai Bizottság égisze alatt, arról is majd beszélünk, amely már nem is egy föderalista állam, mert a föderalista államok nyilván a tagállamai bizonyos hatásköröket megtartanak, hanem inkább egy szuperhatalmi, szuperállami konstrukció, koncepció lép életbe. Tudtok erről, és valóban ez lesz az EU jövője, hogyha az elitváltás mondjuk nem történik meg az EP választások után?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyrésztről azért, mert ahhoz, hogy az unió intézményrendszere átalakuljon egy föderálisabb Európai Unióvá, ahhoz hát vagy szerződésmódosítás kell, vagy meg lehet oldani bizonyos pontjait szerződésmódosítás nélkül is, de ahhoz is kell a tagországoknak, egész pontosan az állami kormányfőknek az egyhangú akarata és döntése. Az biztos, hogy igaz, hogy tavaly novemberben az Európai Parlament kezdeményezett egy szerződésmódosítást, és azt, hogyha megnézzük, akkor ott valóban olyan intézményi, hatásköri reformokat szeretnének, amelyek egyértelműen föderálisabb irányba mozdítanák el az Európai Uniót. Ez viszont, hogy ez tehát gyakorlatban átnagyon ültetve, ez nagyon messze van most még. Az, hogy informálisan a jelenlegi jogszabályi kereteket kihasználva szeretné az Európai Parlament akár a saját hatáskörét, akár úgy általában a közösségi intézmények hatáskörét bővíteni, illetve tágítani, ez az európai integráció történetében mindig is így volt. Ez kevésbé meglepő. Változás ebben akkor várható szerintem, hogyha a mostani EP választáson a úgynevezett radikális jobboldali frakciók, tehát az európai konzervatívok és reformerek, illetve az identitás és demokrácia olyan jó eredményt tud elérni, hogy számban is ellensúlyt tud képezni a hagyományos nagy frakciók, tehát a néppárt, vagy a szocialisták és demokraták frakciójával szemben. Ezt most még nem így tűnik, tehát hogyha számokat megnézzük, de ez esetben látom azt, hogy nem biztos, hogy az Európai Parlament el tudja érni, amit szeretne, de ellenkező esetben pedig informálisan tovább tudja bővíteni a hatáskörét.
Ugyanez a kérdés.
Én nem nagyon látom, vagy jól mondom, egyáltalán nem látom ennek a szuperállamnak a létrejöttének a lehetőségét. Ugye Vivien beszélt erről a napi politikai intézményi oldaláról. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ha visszamegyünk egy kicsikét az időben, és hogyha valami olyan jellemzőt akarunk találni, amivel az Európai Uniót, illetve Európát leírjuk, az mindenképpen a diverzitás. Tehát hogy számomra itt két nagyon-nagyon ellentétes koncepciót lehet látni az irodalomban. Az egyik ugye ez a szuperállam az egyik oldalon, ez az egyik szélsőség, és a másik szélsőség pedig az Európai Unió felbomlása, megszűnése. Én azt gondolom, hogy mind a kettő, mivel szélsőség, egyik sem fog megvalósulni, hiszen azt lehet látni, hogy ez az a diverzitásnak általában azt az elemét szokták kiemelni, ugye kultúrára, nyelvekről, meg ilyesmiről beszélünk, de egy kicsikét a politikai oldalra érdemes azért hozzátenni, hogy az, hogy nem egy erőközpont van, politikai központ van, ez biztosítja a versenynek a megmaradását. És azt gondolom, hogy az Európai Unió, Európának az egyik ilyen korábban meglévő erőssége mindenképpen a belső verseny volt. És ennek megszűnése szerintem Európa végét jelenti.
Ha már versenyről van szó, Mario Draghi, az LKB Európai Központi Bank volt elnökének van egy reform tervezet, egy jelentése az EP előtt, és hát ebben és a nyilatkozataiban azt látom a február óta, hogy ő azt javasolja, hogy mivel a versenyképességben, tehát nem a belső, hanem a külső versenyben, az EU lemaradóban van, a recesszió, a háborús készülődés, talán a múltkori gazdasági válság, a Covid kezelés és egyéb ügyek hatására, lemaradásban van Kínától és az Egyesült Államoktól, és ő azt javasolja, hogy itt egy mélyebb integráció lesz szükség, akkor tud az EU fennmaradni és versenyképes maradni, hogyha ha nem is mondja ki, de akkor az Európai Egyesült Államok koncepció lenne az a megoldás, ami megmenteni ezt az integrációt, ami az elmúlt 50 évben kialakult. Nyilván a szuverenisták azt mondják, hogy a nemzetek együttélésének és összefogásában egy tagállami hatáskör erősítésben lenne ez megragadható. Először Csabát kérdezni, hogy van-e gazdasági logika abban, amit Draghi úr mond?
Első pillantásra igen, de én azt hiszem, hogy itt azért van egy 22-es csapdája az Európai Unióban, és ez pedig a következő. Hogy az egységes piac az egy olyan pozitív dolog, amit érdemes megtartani természetesen. A másik oldalon, hogyha erősíteni akarom mondjuk a befektetéseket, erősíteni akarom például az iparnak a támogatását, a következő kérdés, hogy milyen szinten tehetem meg ezt. Az Európai Unió szintjén, európai költségvetésből ez érdemben nem történik. Meg most arra gondolok, hogy összevetve mondjuk az amerikai és a kínai vetétársakkal, itt ezt nem lehet látni. A másik oldalon pedig ugye a tagállami költéseket, kifejezetten az állami támogatásokat, ugye pontosan az egységes piac megtartása érdekében korlátozza le valamelyest az Európai Bizottság. Egyébként ez volt az első, talán az első ilyen közös politika, ami létele jött egyébként 1958 után, és nem véletlen. Tehát itt van egy ilyen 22-es csapda, amit nagyon-nagyon nehéz feloldani. Mert ugye logikus lehetne, hogy azt mondjuk, oké, EU szintjén támogatjuk ezeket a dolgokat, de ezzel az a baj, hogy a következő, oké, de melyik szektort, és ha kimondom azt, hogy szektort, akkor már országot is mondok. És akkor innentől kezdve ez egy politikai feszültséghez vezet. Tehát én úgy látom, hogy itt egy olyan szerintem eléggé feloldhatatlan helyzetben van az Európai Unió, és ilyen értelemben majdnem azt mondom, hogy lemaradásra ítélt.
És azért mindenképp hozzátenni, hogy Mario Draghi hagyományosan egy föderalista nézeteket való politikus, amikor Olaszországnak volt kormányfője, nem olyan régen akkor, nem is inkább gazdasági, mint inkább politikai reformokat is megfogalmazott az unióval kapcsolatban, ott is azt láthattuk, hogy föderálisabb irányba mozdítaná, tehát szorosabbra fűzni az integrációt, és ezért is mosolygok, amikor az ő neve is felmerül például, hogy bizottsági elnök esélyes lehet, vagy elnök lehet, mert azért ő lehet, hogy von der Leyen is megosztó személyiség, de Draghi pontosan a nézetei miatt még inkább megosztó személyiségnek tartom, hiszen az ő nevénél és akár ennél a javaslatnál, jelentésnél is óhatatlanul előkerülnek, amit már említett, föderalista, szuverenista vita, hiszen biztos vagyok benne, hogy egy más nézeteket valló politikus vagy gazdasági szakértő másfajta javaslatot tudna letenni az asztalra azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió hogyan tudná a versenyképességét növelni.
Maradnék annál a pontnál, amit előbb említettél, Vivien, hogy szerinted a szuperállam kialakulásának nincsenek meg a fundamentumai, vagy nagyon nehéz átvinni az intézményeken, az Európai Tanácson, stb. Hogyha a Csaba által említett erők mondjuk megerősödnének, és még lehetetlenebb lenne a szuperállam kialakítása, tehát gondolok arra két frakcióra, amit te is említettél, akkor a szuverenista erők megerősödése, akár az EP-ben, akár a bizottság összetétben, akár Európai Tanács összetétben, a kormányfői szinten, milyen jogszabályi kezdeményezések lépnének életbe mondjuk 24-től? Hogyha nem lehet előrelépni, visszafele lehet csinálni, tehát vissza lehet építeni mondjuk az Európai Bizottságnak a túlhatalmát, az Európai Parlament jogköreit, alapszerződés módosítást lehet csinálni, tehát hogyan lehet visszarendeződni, ahogy például a Fidesz is szeretné. Jogilag.
Nagyon összetett kérdés. És onnan kezdeném, hogy lehet visszalépni. Tehát szerződés módosítással ott van benne, hogy nem csak bővíteni lehet mondjuk a hatásköröket, a közösségi intézményekét, hanem vissza is lehet venni. Erre egyébként nem volt példa, hogyha az elmúlt szerződés módosításokat megnézzük, úgyhogy én ennek a valószínűségét, még akkor is, hogyha egy-két ország vagy párt szeretné ezt, nem látom, hogy visszafelé lépnének, legfeljebb a status quo törzik meg. Az a része, hogy az Európai Parlamentben nagyobb súlya lesz ezeknek a frakcióknak, ezeknek az erőknek, az az ő szempontjukból mindenképp egy jó dolog lehet, hogy például amikor a bizottság jogszabályjavaslatot kezdeményez, nagyon fontos, hogy csak ő tud ilyet kezdeményezni, tehát az Európai Parlament ő saját maga még nem, bár szeretne, de még nem tud, akkor ezek a frakciók informálisan, formálisan, így attól függ, hogy hogyan lesz, tehát milyen számokat fogunk látni az EP választás után, hogy működnek majd együtt ezek a frakciók, tehát ettől függően formálisan, informálisan befolyást tudnak arra gyakorolni, hogy a bizottság milyen javaslatokat terjeszt be, akár a klímavédelemmel kapcsolatban, ugye itt viták vannak már most is, hogy vállalatok érdekeit nézéke, a klímavédelem mindenek előtt, mezőgazdaságban dolgozók érdekeit, tehát itt mindenképp lehet változás. Ami a legfontosabb, az az Európai Tanács, tehát az állam és kormányfők, ott pedig egyrészt a választások, majd a nemzeti választások útján tud alakulni az összetétel, illetve hát ezekben a frakciókban meg kell nézni, vannak mostani kormánypártok is, vannak ellenzéki pártok, akik akár meg tudnak erősödni a saját hazájukban, és ilyen módon a saját politikai vezetésükre tudnak nyomást gyakorolni, és így olyan álláspontra kényszeríteni őket az Európai Tanácsban, amit most esetleg nem azt vallanák. Ilyen módon lehet elérni, de visszalépni szerintem nem fognak, hanem legfeljebb a status quo őrzik meg.
Igen, a status quo megőrzés az fontos, csak az a kérdés, hogy milyen szinten, mert ugye a Fidesz és a szuverenista pártok többsége Európában azt mondják, hogy itt már rég túllépett az EU-nak az intézményi jogi állapota azon, ahogy az alapító atyák eltervezték. És hagyd kérdezem másként ugyanezt a kérdést Csabától, hogy a szerződések őre a bizottság, de politikai szerepben tetszeleg most már évek óta. Az Európai Parlamentnek megvolt a szűk, korlátozott szerepköre, túllépett rajta. Az Európai Bíróság olyan ítéletet hozott, amelyet bizonyos tagállamok a jogállamiság tekintetében Magyarország, Lengyelország nehezményez, hogy szintén egy politikai ingoványos területre merészkedik. És ott van az Európai Tanács, Vivien kiemelte, és ott még azt tenném bele, hogy akárkivel beszéltem az elmúlt időszakban, politikusok, külföldiek, azok mind azt szeretnék, Magyarország álláspontjától eltérően, hogy az egyhangú döntések helyett a minősített többség legyen, hogy ki lehessen kerülni a tagállami kormányos államfői vétót a tanácsban. Elmondtam az intézményrendszernek a neuralgikus pontjait. Mi a véleményed, Csaba, hogy ezt a, mondjuk a bíróságot hagyjuk, de a három nagy fontos intézménynél milyen módosulások lehetnek, hogyha a szuverenisták kerülnek a túlsúlyba?
Talán az Európai Bizottságot emelném ki, amely ugye jelenleg úgy definiálta eredetileg magát, hogy geopolitikai Európai Bizottság. És ugye, ami ironikus egy kicsikét, hogy olyan intézkedések, olyan javaslatok jönnek a jelenleg Európai Bizottságtól, amelyek, minthogyha a korábban megkezdett nagy projektet, ami egyébként a globalizációtól elfordulna. Tehát számomra ez is az egyik nagy kérdése ennek az egész választásnak, hogy mi a helyzet a globalizációval. Mert ugye az Egyesült Államok részéről, Brüsszelből ugye alapvetően olyan intézkedések, javaslatok érkeznek, ami azt mondja, hogy protekcionista jellegű, befelé forduló gazdasági szankciók, amelyek tulajdonképpen szakít azzal a hagyománnyal, azzal az európai hagyomány, hogy Európa nyitott az üzletre. Tehát most arról beszélünk, hogy milyen büntetővámokat hozzunk létre, hogyan korlátozzuk esetleg a bejövő befektetéseket, ami ironikus azért, mert hogy egyébként pont a 80-as években a baloldal és a liberális oldalról jöttek ennek az ellenkező javaslatai. Tehát hogy valahogy megfordult a dolog, és ugye számomra azért kardinális ez a kérdés, mert ez a sokat emlegetett konnektivitás koncepció tulajdonképpen ezt fejezi ki, hogy ugye különösen egy olyan gazdaság esetében, amely felzárkózó, hogy szükség van a kapcsolódási pontokra, szükség van a hozzáféréshez a tőke tekintetében, a technológia tekintetében és a kereskedelem tekintetében. Tehát számomra elsőlegesen a három intézményrendszernél az a kérdés, vagy a három intézménynél az a kérdés, hogy milyen irányba megyünk el. Ha ez az irány folytatódik, akkor ez szerintem teljesen biztos a lemaradás szolgálja.
Esetleg a parlament, illetve a tanács hatásköreiről?
A visszalépés a parlamentnél én azt gondolom, hogy szükségszerű lenne, hiszen bőven túl ment azon a mozgástrend, amit eredetileg szántak neki. Ugye ezt így szoktuk tanítani, az Európai Parlament, bár parlamentnek hívják, de azért nagyon más funkciója van, mint egy nemzeti parlamentnek, és most már lassan úgy kezd viselkedni, minthogyha egy nemzeti parlament lenne, pedig nem. A minősített többség is tekintetében pedig ugye azt lehet látni, hogy például én azt gondolom, hogy ott azért a vétójognak a megtartása, a külpolitika tekintetében ez a szuverenitásnak az egyik alappillére. Hiszen ezt akár 1848-ban erről szólt a történet, hogy a külpolitikánkat saját magunk akarjuk meghatározni. Volt arra példa a magyar történelemben, hogy nem Budapesten határozták meg, és ezek nem voltak jó időszakok.
Világos. Köszönöm szépen a válaszokat. Egy lépésre tovább menve, hogy a Fidesznek az EP kampányának a szlogenjéről is mindjárt beszélünk, de talán arról előbb, hogy le kell váltani az uniós elitet, ez is egy szlogen, hogy a mocsarat le kell csapolni Brüsszelben is, ugye? De az előrejelzéseket megnézzük, hogy üljön utalt rá, valószínűleg az Európai Néppárt marad a legerősebb frakció minden jelzés szerint, és hogyha nem tör előre a két jobboldali, az ICR és az ID, akkor a Néppárt továbbra is a liberálisok és főleg a szocdemekkel fog valamennyire koalíciós döntéseket hozni az EP-ben. A bizottság tekintetében nagyon úgy néz ki, hogy Ursula von der Leyen marad és ismét egy második ciklusra, magyarán a bizottságnál szinte nem várható nagy változás, és az Európai Tanácson meg már többször megemlítettük, hogy ha elmozdul a minősített többség fele, akkor ott is gyakorlatilag az elitnek, a mostani brüsszeli elitnek az akarata valósulhat meg. Egy ilyen felvezető után, 24 után az EP választás után, de mik a realitások? Tehát mi fog történni a következő 5 éves ciklusban e három intézmény területén szerinted?
Hát ugye itt a döntéshozatali reformmal kezdve nem az Európai Tanácsban, tehát nem az állam és kormányfői szinten, hanem az Európai Unió tanácsában, a miniszteri szinten szeretnék megváltoztatni a döntéshozatalt, és eltörölni egy vagy akár az összes területen az egyhangú szavazást, és áttérni a minősített többségre. Ehhez, ahogy mondtam, állam és kormányfői szinten kell egyhangúság, és ott van vétójog, tehát ott azt még nem is vetették fel, hogy azon az intézményen belül el kellene törölni, tehát ott bármelyik ország ezt meg tudja akadályozni. Valóban, hogyha von der Leyen marad, és lesz újra a bizottság elnöke, illetve az Európai Parlamentben a már megszokott frakciók továbbra is együtt fognak működni, akkor nagyon nagy változás. Egyrészt a brüsszeli elit, én nem nem várható, és hát a politikai irányvonal, a politikák mentén sem. Azért én ott látok mozgásteret, egyrészt, hogy a bizottság elnöke nagyon nagy valószínűséggel von der Leyen lesz, de van esélye annak, hogy egy más néppárti politikus lenne. Itt olvashatunk különböző neveket, éppen Draghi volt az egyik, ahogy már utaltam is rá, de voltak Kelet-Közép-Európából érkező politikusok is, akik ugye a térségüket is képviselve, még hogyha hivatalosan nem is, azért én más irányvonalat adhatnak a bizottságnak, és úgy általában az uniós jogalkotásnak új szempontokat emelhetnek be, meghallgathatják Európának ezt a felét is. Az Európai Parlament esetében pedig nem, én egyáltalán nem tartom olyan magától értetődőnek, hogy ugyanúgy fog folytatódni a munka, mint ahogy az elmúlt 5 évben, vagy hát a mostani ciklusban, mégpedig a már említett 2 frakció megerősödése miatt, mégpedig ugyan számszerűen ők nem lesznek meghatározó tényezők, hiszen abszolút többsége lesz a másik 4 nagy frakciónak, vagy másik 4 ilyen Európa-párti frakciónak, ha nevezhetjük így, de úgy gondolom, hogy az európai konzervatívok és reformerek egy olyan mérsékeltebb álláspontot képvisel, mást, mint a mostani mainstream, de mérsékelt álláspontot képvisel, ami azt eredményezheti, hogy a néppártból, a néppárt jobboldali része több esetben is akár együttműködhet ezzel a frakcióval, vagy ezzel a 2 frakcióval, ami pedig egy új helyzetet teremt az Európai Parlamentben, és hát ott nem lesz helye a szocialisták és demokratáknak, illetve a másik 2 frakciónak.
Világos, köszönöm szépen, és lezárva akkor az európai belpolitikát, ha nevezhetem így, ha már említettem, hogy szlogenek, akkor ugye a másik nagy Fidesz szlogen a háború, migráció, gender, mindegyik elé no szót, tagadó szót tesznek nyilvánvalóan, ez az álláspontjuk. Ez a 3 terület, Csaba, szerinted megfogja az, hogy a kampányban mi az a 3 nagyon fontos terület, ami nem csak jelszavak szintjén, mert ezek tényleg megszorítják a tömegeket, de valójában valós testközeli és nagyon fontos közeljövőlő problémát jelentenek az EU számára, ahol másfajta megközelítés lenne ildomos esetleg.
A migrációs politika az egyértelműen a jövőről szól, tehát abban az értelemben, hogy nem fenntartható az Európai Uniónak a korábbi politikája, és az ebben kívánt magyar változtatások szerintem egyértelműen ismét a szuverenitás szuverenitások erősítésének irányába vezetnek. Tehát, hogyha van néhány alappillér a szuverenitásnak, akkor mindenképpen az, hogy kontrollálni tudod azt, hogy ki jön be az országba, és ki hagyja el leegyszerűsítve. Tehát ez mindenképpen, de ez egyébként eleme fontos összetevője természetesen az iparpolitikának és a gazdaságfejlesztésnek is. A háború szintén ugyanebben a történetben tartozik, ugye visszatérve a globalizációhoz, amíg a háború megy és nem fejeződik be, és nincsen vége ennek a történetnek, addig a globalizáció jó esetben is stagnálni fog. Az egész világgazdaságban mélyebb integráció nem fog bekövetkezni, még akkor is, hogy vannak ilyen típusú törekvések. Ironikus számomra az is, hogy korábban ugye az Egyesült Államok, az Európai Unió nyomta ugye előre ezt a történetet, a globalizációt, a 2000-es évek elején lehetett látni, hogy volt egy változás, egy ilyen switch ebben a történetben, hogy a fejlődő vagy a feltörekvő, gyorsan növekvő gazdaságok nyertek ebből a folyamatból, és ugye lassan 2008-2009-es válság után ugye így a politikában is egy nagy változás következett be. És hogy igazából egy olyan helyzetben vagyunk, hogy jó lenne Magyarország szempontjából, de mégis megálltunk ezen az úton.
Csaba, folytatnám ezt a gondolatot, de most egy kicsit váltva arra, hogy mint az EU, mint gazdasági tényező és mint geopolitikai tényező a közeljövőben, hogy te is nyilatkoztál, más gazdasági szakemberek is azt mondják, hogy egyébként Draghi jelentésében is ez van, hogy az EU lemaradóban van az Egyesült Államokhoz és Kínához képest, főleg gazdasági értelemben mondom ezt, de biztonságpolitikai értelemben az is egy másik téma, de ezt ne nyissuk meg talán. Melyek voltak azok a döntések az EU részéről szerinted az elmúlt időszakban, amelyek ezt a fokozatos lemaradást erősítették?
Nagyon messze mennék vissza igazából. Tehát ugye azt tudni kell, hogy az iparpolitikának 2 alapvető megközelítése vagy típusa van. Az egyik a szektorális támogatások, a másik pedig a horizontális támogatások. És ugye a szektorális támogatások voltak jellemzők gyakorlatilag a 70-es évek végéig Európában. És ugye ott történt egy változás, és egyre inkább az úgynevezett horizontális támogatások kerültek előtérbe, közben visszavonul ugye az állam minden tekintetben. Egyébként, ha már itt tartunk, az USA-ban is ugyanez ment végbe. Ezt, hogy ez mennyire jó, ezt elvileg, bár fals módon megerősítette ugye a szovjet blokknak az összeomlás, és ugye azt sugallta, hogy ez a jó, tehát ez egy neoliberális recept, egy washingtoni konszenzusra épülő recept, ami elsődlegesen azt mondja, hogy nem szektorokat támogatunk, hanem bizonyos célokat. Ilyen például mondjuk a foglalkoztatás, ilyen például az innováció általában véve, vagy éppen a gazdaság zöldebbé tétele. És ugye most azt lehet látni az elmúlt 4-5 évben, hogy van egy visszafordulás. Egyértelmű, ugye Kína megjelenik, mint egy olyan, amelyik kifejezetten erőteljesen belenyúl a gazdaságába, intézkedésekkel, és van egy erőteljes állami támogatásos, illetve hát közpénzekből való támogatás politika, amely sikereket ér el kifejezetten az elektromos autóknál, kifejezetten például a zöld energiával kapcsolatos technológiáknál, napelemeknél, stb. És a másik oldalon meg az USA-t is látjuk, ahol ugye az Inflation Reduction Act például, ez egy jó példa erre, hasonlóképpen a chipekről szóló törvény, ami visszafordulást jelent abban az értelemben, hogy egy protekcionista jobban támogató. De hogy érthető legyen, hogy mennyire komplex ez a dolog. Ugye pont Olaf Scholz mondta néhány nappal ezelőtt, hogy ugye azért nem támogatja például a kínai elektromos autókra kivetett extra vámot, mert hogy a Kínából érkező autóknak az 50%-a nyugati márka. Tehát, hogy melyik lábunkba lövünk bele, tulajdonképpen ezt nagyon nehéz így megoldani. Ráadásul mondjuk a németek esetében ugye azt lehet látni, hogy minden 10 Mercedesből 3-at Kínában adnak el. Tehát ha bevezetünk egy ilyen intézkedést, akkor lehet számítani arra, hogy jön egy ellenkező, egy válasz. És hogy még komplexebb legyen ez a dolog, ugye a kínai gazdaságot, ugye angolul használják ezt a kifejezést, hogy mayor economy, ami azt jelenti, buta fordítás, polgármester gazdaság, ami arra utal egész egyszerűen, hogy a regionális kormányzatoknak milyen hihetetlen nagy szerepe van abban, ahogy a gazdaságot szervezi. És ugye ami érdekes, hogy vannak olyan adatok is, amik azt mutatják, hogy Kínában átlagban legtöbb állami vagy közpénz támogatást nem a kínai vállalatok kapják, hanem a vegyes vállalatok, ami azért eléggé furcsa, hiszen azt látjuk, hogy ott viszont a külföldi kéz benne van. Tehát annyira nem egyszerű ez a dolog, ahogy ez lefestik, hogy a kínai állam támogatja a kínai vállalatokat, és ezért versenyképesek.
Az érdekes, hogy a Kínában mindenki kereskedik, és ha már Kínára terelődött a szó, hogy kérdezzem meg, hogy Magyarország kiemelt partner lesz most erre Európai Uniós tagállamok közül Kínának. Ugye Franciaország, Szerbia, Magyarország volt a három pillér a Xi Jinping kínai elnök múlt heti látogatásának. Helyes, hogy Magyarország nem csak kereskedik, de kiemel stratégiai partnerségi viszonyba kerül egy olyan állammal, amelyet a Csaba által emlékezett másik szövetségesünk, az Egyesült Államok, ugye érték elvű, vagyis emberi jogokat és egyebeket is figyelembe vevő külpolitikával viszonyul, viszont minthogyha érdekelvű módon viselkednénk, és mindenkivel kereskedünk, olyan államokkal is, autoriter államokkal, Törökország, Kína, Oroszország, energetika, stb. Tehát lehet Kínával így kereskedni?
Én szerintem mindenképp lehet, sőt kell is. Kína azért megkerülhetetlen szereplője a világgazdaságnak, világpolitikájának, úgyhogy a teljes elzárkózás az semmiképpen sem vezethet eredményre, és kell vele kereskedni, de hát ugye az Európai Unió is azért gazdasági kapcsolatban van vele, az Unió több tagországa is, úgyhogy mi nem csináltunk ezzel olyan különösen rosszat, csak egyszerűen felismertük azt, hogy Kínával is kell számolni, és kell vele jó kapcsolatot kiépíteni. És hát ez az irány, vagy az unió versenyképességében való előrelépés a következő fél év ugye magyar soros elnökségnek is egy kiemelt pontja lesz, és talán ezzel a Kínával való kapcsolatunk révén meg tudjuk győzni akár az unió több tagországát, vagy az unió egészét, hogy igenis fontos partner Kína, és kell vele foglalkozni.
Részben azért fogadjuk el a keleti pénzt, mert a nyugati pénzcsapok elzáródtak. Van ilyen összefüggés?
Nehéz kérdés. Biztos, hogy ez is benne van, hiszen kell fejlesztenünk, kellenek befektetők, és ugye az uniós forrásokat most legalábbis egy részét még mindig visszatartja az Európai Unió, tehát több lábon kell állni, egyszerűen nem szabad csak az unióra hagyatkozni, hiszen azt láthatjuk, hogy dönthetnek úgy is, hogy egy részét nem kapjuk meg.
Magyarország ugye kereskedik Kínával, Törökországgal, Oroszországgal. Én most készítettem, még nem jelent meg egy interjú, egy amerikai brit biztonságpolitikai szakértőről, aki azt arra figyelmeztetett az interjúban, és gondolom a kormányt figyelmeztette arra, hogy oké, a konnektivitás stratégiája jó, Magyarország híd szerepet akar betölteni nyugat és kelet között, lehet kereskedni mindenkivel, de a magyar kormány elsősorban a novemberi amerikai elnökválasztás után reménység szerint a republikánusokkal, az újra hatalomra kerülő Trump-al akar szövetkezni, és ezt a tengelyt akar erősíteni. Ez a csapat viszont egy dolgot no-go-zónának érez, ez Kína. És amikor Magyarország Kínával kereskedik, meg az oroszokkal van ilyen speciális viszonyban EU-s tagállamként, akkor ez a trumpista republikánus oldalánál egy feszültségforrás lehet. Erről mi a véleménye, Csaba?
Ugye a legnagyobb partnere egyébként Kínának az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve Németország. Tehát önmagában véve a Kínával való kereskedelem nem lehet probléma. A szövetségi viszonyban vagyunk, tehát ugye NATO tagok vagyunk, hogyha valaki veszi a fáradtságot, egyébként egy nem túlságosan hosszú szerződést, NATO szerződést érdemes elolvasni, ami kifejezetten két dolgot árul el nekünk. Az egyik az, hogy mire vonatkozik ez a szerződés. Tehát egyrészt ez egy védelmi szerződés, másrészt pedig nagyon fontos, hogy vannak geográfiai megkötöttségei. Tehát, hogy végignézzük a szerződést, egyetlen egyszer sem fordul elő benne az a szó, hogy csendes óceán, Ázsia, Kína, hanem kifejezetten az Atlanti térségre vonatkozik, és védelmi. És ezt azért teszem hozzá, mert hogy annak a valószínűsége, én azt gondolom, hogy mondjuk az Egyesült Államok és Kína között mondjuk háború alakuljon ki, azért továbbra is nagyon alacsony. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lehet probléma. Biztos, hogy nem lesz egyszerű a megállapodás, vagy a tárgyalás, hogyha bekövetkezik egy Trump vezette adminisztrációval. De a másik oldalon van egy pont, amiben talán közösek vagyunk, hogy ahogy volt egy utalás is erre, hogy alapvetően érdek alapú. És ahogy láttuk, a Trumpi külpolitika is az volt, a magyar külpolitika mindenképpen. És van még egy dolog, már ez kicsikét hosszabb megint, de ezt is érdemes hozzátenni, hogy parttalannak látom a demokrácia exportot. Mert még ha el is fogadnám azt, hogy ez egy jó dolog. Afganisztán például egy remek példa arra, hogy 20 éven keresztül a világ legnagyobb hatalma egy nagyon-nagyon szegény országba investált, elhagyta, és gyakorlatilag legfeljebb két hétig maradt fent a politikai rezsim. Most ott van ezzel szemben Kína, ahol 1976-ban volt az utolsó év, amikor volt GDP csökkenés. Tehát azért most akár szeretjük, akár nem, és nem kell szeretni a kínai rendszert, de az biztos, hogy ennek a belső támogatottsága nagyon erős, feltörekvő. Tehát ez egy elszórt pénz, elszórt erőforrások, humán erőforrás arra fordítani, hogy különösen Budapestről, hogy megváltoztassuk a kínai politikai és gazdasági rendszert. Kereskedni kell velük, technológiát kell szerezni tőlük, és minden egyebet, amit ad egy ilyen nagy gazdaságnak a felzárkózása.
Törökországot említettük még, azért hoznám be a képbe, mert ugye a bővítés szezonja van, ugye lesz egy nyugat-balkáni forduló majd valamikor a következő években, de a csatlakozási tárgyalások zajlanak, és van egy ország, Törökország, amely egy olyan előszobáztatásban van benne, hogy egy neverending story-ban leledzik, stagnál, és nincsen végcél. Tehát nem tudják, hogy valaha is lesznek-e új tagok, szeretnének, de nem akarják őket felvenni. A magyar uniós elnökségnek ennek óriási szerepe lett a következő fél évben. A török külügyminiszter helyettes járt itt az NK-nati egyetementeken a hét elején, és ő is azt mondja, hogy nagyon, nagyon számít Magyarországra, hogy ezt a folyamatot így belódítják, a motort újra berúgják, hogy Magyarországnak ebben lehet egy közvetítő szerepe. Azt mondja Ankara régóta, hogy ha már geopolitikai szerepről beszélünk, akkor Törökország egy ilyen erős geopolitikai szereplő nélkül az EU soha nem lesz igazi geopolitikai szereplő ebben a változó világrendben. Két dolgot is kérdeztem, mi a véleménye?
Magyarországnak valóban az egyik prioritása lesz a bővítés, viszont amennyire én tudom, inkább a Nyugat-Balkánra fókuszálnak, Szerbiára elsősorban, hogy azzal kapcsolatban előre mozdítsák az uniós csatlakozást. Úgy általában a bővítés kulcs szó alatt lehet beszélni Törökországról, időről időre, ugye mondtad is, hogy nagyon hosszú évek óta várja Törökország, hogy csatlakozzon az Unióhoz, időről időre felmerül, hogy kéri azt, hogy vegyék újra napirendre, beszéljenek róla például a migrációs válság esetén 2016-ban, amilyen megállapodást kötöttek, akkor az egyik kérése Törökországnak az volt, azért, hogy a bevándorlókat ott tartsa, egyrészt az anyagi források, másrészt, hogy az uniós csatlakozásról beszéljenek, és azért valamilyen végcélt, végdátumot jelöljenek ki. Ez nem történt meg. Szóval lehet a magyar elnökség ideje alatt mind bővítés politikával kapcsolatban behozni Törökországot. Nagyon nehéz dolga lenne, úgy gondolom, Magyarországnak, hogyha Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatban érdemi eredményt szeretne elérni. Kevéssé látom valószínűleg, hogy komoly elmozdulások várhatóak e tekintetben, már csak azért is, mert az Unió ott olyan jogállamisági problémákat lát, vagy politikai rendszerrel kapcsolatban is akár, amivel kapcsolatban nagyon nehéz meggyőzni az uniós vezetőket, hogy az rendben van, és van ennek az országnak helye az Unióban. Úgyhogy beszélni lehet róla, és valószínűleg lesz is szó Törökországról, de érdemi lépéseket én nem várok.
És az EU Törökország nélkül lehet geopolitikai tényező, vagy tényleg csak a törökökkel lenne a nagy súlya a világpolitikában, biztonságpolitikában, egyebekben?
Törökország mindenképp segítséget jelentene, hát nem is véletlenül NATO tag, ugye tudjuk Törökország, mi nagy országról beszélünk, de úgy gondolom, hogy már amennyire én hozzáértek, nem vagyok gazdasági szakértő, de én azt gondolom, hogy Törökország nélkül is meg tudja találni az Unió azokat a csatornákat, azokat az intézkedéseket, amelyek révén meghatározó szereplővé válik a világpolitikában. Lehetséges, hogy Törökországgal ez egyszerűbb és könnyebb lenne.
Köszönöm szépen, egy záró kérdésem lenni itt a beszélgetésünk végén. Ez pedig az, hogy akármi is lesz az LP választások végeredményben 3 hét múlva, és bármi is lesz az erőviszony, ti a következő 5 éves európai ciklus, amit valószínűsítitek. Ha 27 tagállam között az integráció fog erősödni a következő évben, vagy a vitatkozás és a polarizáció?
Azért, bár alapvetően nagyon optimistának tartom magamat, de inkább a vitákra szavaznék ebben az esetben. Nem nagyon látom azt, hogy a korábban felhalmozódott feszültségek hogyan oldódnának meg. Talán az segít, hogyha jobb oldalerők törnek elő, és kompromisszumot kell jobban keresni esetleg a másik oldalnak, de sajnos nem vagyok túl optimista.
Csatlakoznék, én is a vitákat látom, éppen azért, mert a jobb oldali erők megerősödnek, és rákényszerítik a most meghatározó szereplőket, hogy azt az oldalt is meghallgassák, és ne csak olyan irányba menjen az Európai Unió, amit ők kitaláltak.
Kalas Vivien, Moldis Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon alapos elemzés volt, és akkor itt folytatjuk esetleg egy választás után elemzéssel. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, nézőink, ez volt a Világrendnek az e-heti adása. Jövő héten szintén egy európai tematikával folytatjuk, a következő még 3 adásban ezzel szándékozunk foglalkozni. Június 9-én lesznek az EP választások, és utána majd értékeljük, hogy az elemzések jók voltak-e, az irányjelzés jó volt-e. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.